Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, az Inforádió arénájának vendége, konkrét tervekről is beszélgettünk. Barát Tamás hallgató kérdezi, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóval, illetve a családi adózással mi a tervük?
A családi adózásról azt gondoljuk, hogy a mai helyzetet meg kell változtatni. Ma ugye nincs családi adózás Magyarországon, sőt családellenes adózás van Magyarországon. Nem tudom, hogy van-e még olyan ország Európában, amely ennyire a családok ellenére érdekeivel szembe alkotta meg az adórendszerét.
Ez most a hitviteles, mert...
De nem hitvitel.
Az mindenki bírálták, az mindenki bírálja a másik.
Ja, az addig normális, de a józan észünket nem kell elveszteni, tehát elég, ha az ellenfelénk elvesztik, azért az embereknek nem muszáj. Ők azért átláthatnak a szitánát. Ma az a helyzet, hogyha valaki befizeti az adóját, akkor ez nem áll összefüggésben azzal, hogy a jövedelméből hány ember kell eltartani. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy egy ember saját magát tartja fönn a jövedelméből, vagy egyébként három vagy négy gyermeket, vagy kettőt, aztán inkább gyakori Magyarországon tart fönn. Hát a legtöbb adórendszerben ez valamilyen formában különböző technikai megoldások vannak, ezt méltányolják, hát nem fizethetek ugyanannyi adót, ugyanannyi jövedelemből én, aki három, négy vagy öt gyereket tartok el, mint aki egy maga. Hát még az angol adórendszerben sem lehetséges ez. Tehát ha valamilyen megoldásnak lenni kell, van is több technikai megoldás, ezek közül többet szeretnénk mi Magyarországon meghonosítani, hogy az, aki a fizetéséből eltartja a gyermekeit, vagy az idős szüleit, azt az adórendszer azért méltányolja, vegye figyelembe.
Eva?
Hát egyelőre az Eva maradjon, mert úgy látom, hogy a vállalkozói körhez ragaszkodik. A Fidesz azt gondolja, hogy az adórendszer az olyan ügy, amelyet csak a vállalkozókkal együtt érdemes kialakítani, mert ha a vállalkozók nem érzik magukénak az adórendszert, akkor a, mondjuk úgy, hogy az elkerülhetetlennél is nagyobb lesz az adócsalások mennyisége és mértéke. Tehát egy olyan adórendszert kell megalkotni, amelyet el tudnak fogadni, ha nem is lelkesek, mert ki a fene lelkes egy adórendszertől, de amelyet legalább el tudnak fogadni azok az emberek, akik majd az adót be fogják fizetni. Tehát itt egy társadalmi megegyezésre kell törekedni a méltányosság és az igazságosság jegyében.
Kulcsok számáról mértékű.
Minél egyszerűbb, jobb.
Lehetőleg egy kulcsos legyen.
Hát az nehéz az egy kulcsos adórendszert, mert egy kulcsos adórendszerben nem tudjuk méltányolni a család szempontjait. Tehát én a családi adózás híve vagyok.
A családi adózás plusz egyszerű adórendszer.
Plusz minél egyszerűbb. Ugye a bajorok azt szokták célul kitűzni, közelítenek fel, de még nem érték el, hogy az adóbevallás akkora legyen, mint a sör alátét. Most ez egy kicsinek tűnik Magyarország esetében, de hogy legalább egy A4-es papíron eleget lehessen tenni az adóbevallásnak, ezt célul tűzzük ki. Az képtelenség, hogy Magyarországon szinte már könyvelő nélkül mozdulni sem lehet. Tehát egy egyszerű, egy A4-es lapon teljesíthető adóbevallás a célunk.
Hát azért az elektronikus adóbevallás az működőképes ma is magyarul, és lehet számítógépen csinálni.
Hát lehetséges. Én a vállalkozók véleményét osztom, egyszerűsíteni kell a rendszert.
Elnök, az MDF elnöke szerint a Fidesz áll az ellenére anyuló megfigyelési ügy mögött. Hétfőn a parlamentben is azt mondta, igaz ez?
Nézem. Elége szomorú történet ez. Ha jól látom, akkor két volt miniszterem vitatkozik egymással. Ugye Dávid Ibolya volt 4 éven keresztül az igazságügyminiszterem, és Tóth István pedig a miniszterelnöki hivatalt vezető, ahogy manapság mondják, kancellária miniszter. A két embernek valami gondja vagy gyanúja van egymással szemben, úgy látom, itt ez a helyzet, akkor különösen, ha 4 éven keresztül egymás mellett szolgáltak egy kormányban, akkor az elvárható lenne tőlük, hogy egymás között rendezzék ezt a dolgot. Tehát üljenek le, beszéljék meg, és ha megtörtént, akkor álljanak ki a nyilvánosság elé. Szóval két volt miniszterem a nyilvánosság előtt egymást vádolja, legalábbis egyik a másikat, a másik meg védekezik, ez lehangoló a számomra.
De ennél nem súlyosabb a helyzet? Önöket vádolták azzal a Fideszt, mint pártot, hogy emögött az ügy mögött állnak. Hát azt mondta, hogy a kis gömböz és sose elég
az
étvágy.
Jó, hát azért az egyik miniszter, az igazságügyminiszter asszony, a másik miniszter, Stóf miniszter urat, az fideszesnek bélyegzi. Hát Stóf István annyira tagja a Fidesznek egyébként, mint Dávid Ibolya. Még egyszer mondom, üljenek le egymással, beszéljék meg, és ha marad fönn gyanú, akkor álljanak a nyilvánosság elé. Ez a polgári kormányhoz, a volt polgári kormányhoz méltó helyzet és viselkedés.
Ön szerint mi történt ebben az ügyben?
Hát, szerintem erre a kérdésre a titkosszolgálatok tudnának válaszolni. Én csak két kérdésre szeretnék előbb vagy utóbb választ kapni, illetve azt gondolom, hogy magamfajta a közélet iránt érdeklődő, meg a demokráciát értéknek tekintő emberek két kérdés iránt biztosan érdeklődnek. Az egyik az, hogy hát végülis most ki hallgatott le itt? A nemzetbiztonság hallgatott le itt valamit, ez a lehallgatási jegyzőkönyv, vagy micsoda, ami nyilvánosságra került, ezt ők készítették-e, vagy sem, az első kérdés. Ha a magyar állam készítette, akkor pedig hogyan került ez a nyilvánosságra? Államtitok-e ez, vagy nem? Hát egyáltalán hogyan működik a magyar állam? Az a gyanú, hogy a titkosszolgálatok részt vesznek a politikai események alakításában, és a politikai élet szereplőivé válnak, ez egy egyre erősödő gyanú a mai magyar közéletben, és ez a romlás jele. Tehát a titkosszolgálatokat mindig ki kell vonni, sőt, kínos precizitással távol kell tartani a politikai küzdelmektől, mert ha egyébként bizonyos korlátokat átlépnek, akkor könnyen a politikai banditizmus felség területén találjuk magunkat.
Tunk István, ha jól tudom, tervez jogi lépéseket. A Fidesz nem tervez jogi lépéseket Dávid Ibolya állításával szemben?
Hát ha lesz és lehet, akkor persze. Azt a jogászok majd megnézik, meg eldöntik. Nézem, hogy az MDF-el eddig se foglalkoztunk, ezután sem foglalkozunk. A Fidesz szempontjából nézve nincs jelentősége, hogy hölgy vagy úr, Dávid vagy Almási nevet viselő személy az MDF elnöke. Nekünk mi egészen más dolgokkal foglalkozunk. Hát megvan nekünk a magunk feladata, elsősorban az ország előtt álló feladatok, minden erőnket arra összpontosítjuk, és nem kívül az MDF-el semmilyen értelmetlen vitába bonyolódni. Az ő dolgaikkal pedig nem foglalkozunk.
Azzal sem foglalkozunk, hogy az MDF kifinomult technikákkal képes segíteni a kisebbségi kormány hatalma maradását?
Hát ezzel majd akkor foglalkozunk, hogyha ez bekövetkezik.
Ez már bekövetkezett?
Hát inkább csak a gyanú lengi körül. Inkább ezt mondanám.
Hát a számok elég világosan mutatnak a távolmaradási arány. Hát
igen, de a dolgok most fordulnak élesbe. Tehát ez az ősz az, amikor lesz néhány egyértelmű döntési helyzet. Egy már volt, a parlament feloszlatása. Ott az MDF azért nem szerepelt rosszul. Mégiscsak ők terjesztették be, meg is szavazták. A másik az a megegyezés, vagy hogy hívják ezt a derék kisebbségi kormányprogramot, ami a ház elé fog kerülni. Oda kerüljön-e, itt állást kell foglalni, és utána elvetik, vagy támogatják. Aztán jönnek az adótörvények és a költségvetés. Tehát most lesz 3-4 olyan pillanat, amikor a majomnak bele kell ugrani a vízbe. Nem lehet tovább lebegtetni, hogy ki ellenzéki, ki kormánypárti, ezt nagyon világosan ki fogjuk tudni olvasni, hiszen lesznek, akik azt mondják, mint a Fidesz, hogy adjunk végre új lendületet az országnak, legyenek előrehozott választások, és lesznek, akik valamilyen bonyolult érveléssel, amelyet fognak érvelni, hogy a mostani kormány maradjon, és ehhez segédkezet nyújtanak. Nem mondom, hogy lesznek ilyenek, de lehetnek, és ez látszódni fog kristálytisztán.
Konkrét ismeretük, vagy csak gyanújuk van szavazatvásárlási kísérletről a kormány részéről?
Hát nézze, nem szeretek vádaskodni, de itt van például ez a két derék volt fideszes esete. Ugye két ember hagyta el a Fidesz frakcióját. Azok, ha jól láttam, most a legutóbbi szavazáskor a parlament feloszlatása ellen szavaztak.
Kaukázusi kérdés. Kedden azt mondta, hogy az Európai Néppárt a grúz kormányzópárt megfigyelői státusba történő felvételével adja meg a maga válaszát a grúz-orosz válságra, de azt a történészekre hagyja, hogy ebben az ügyben ki volt a kezdeményezés, pontosan mi történt. Mit várnak egy ilyen?
Ez az Európai Néppárt, annak alelnökeként magam is, hangot akartunk és akarunk adni azon meggyőződésünknek, hogy nem engedjük, hogy Európát bárki, most épp Oroszországról van szó, de bárki visszarángassa a 20. század külpolitikai világrendszerébe. Én azért javaslom, hogy a figyelmünket ne a grúz-orosz válság kirobbanásának körülményeire összpontosítsuk, mert azóta történt egy-két dolog, amely még magánál a válságnál is fontosabb, bár kétségkívül abból sarjadt ki. Az egyik, hogy az oroszok meghirdettek egy új biztonságpolitikai doktrinát. Az elnök maga jelentette be, hogy Oroszországnak a saját államhatárain kívül biztonsági zóna igényei vannak. Ilyenkor szokott a szőr fölállni egy közép-európai, ez esetben magyar ember hátán.
Igen, de nem akarják ránk kényszeríteni a politikai rendszerüket.
Hát most nézze, a 20. század arról szólt, hogy a nagyhatalmak, akik nagyobbak voltak, mint mi, jóval, eldöntötték, hogy kinek hol vannak érdekzónái, legtöbb esetben a saját biztonságára hivatkozva. És Európát ketté fűrészelték. Mi szerencsétlen módon a keleti részéhez tartoztunk, de most függetlenül attól, hogy mi a keleti szerencsétlenebbik részéhez soroltattunk be, önmagában a kontinens ketté fűrészeltsége, hogy Európa sorsa egyfelől Amerika, másfelől Oroszország kezébe került, a Szovjetunió kezébe került, olyasmi, amit egy európai elkötelezettségű ember, magam is ilyen volnék, sohasem fogadhat el. Ezért mindig, amikor egy nagyhatalom, legyen az bármelyik egyébként, de egy nagyhatalom azt mondja, hogy neki a saját országhatárain kívül vannak biztonsági igényei, akkor azonnal megszólal a fejünkben a vészcsengő, az Európai Unióban most ez történt, és azt mondjuk, hogy nem. A 21. század az abban különbözik a 20. századtól, hogy egy ország bármilyen kicsi, és földrajzilag bármilyen közel is helyezkedjen el egy nagyhatalomhoz, sohasem kerülhet olyan helyzetbe, hogy a nagyhatalom döntse el, hogy az ő biztonsági zónájához tartozik-e vagy sem. Ez elfogadhatatlan. Még egyszer mondom, nem Oroszországról van szó, hanem a nemzetközi világrend egyik legfontosabb elvéről. Arról, hogy minden népnek önrendelkezési joga van a saját politikai rendszerére vonatkozóan is, és a tekintetben is, hogy milyen biztonságát akar folytatni. Adott esetben a NATO-hoz szeretne csatlakozni, az oroszokhoz szeretne közel kerülni, valamilyen ázsiai biztonsági rendszerben gondolkodik, sokfajta variáció létezik, de egy dolog biztos. Erről csak maga az adott nép dönthet, és nem pedig valamelyik nagy testű szomszédos állam. És ezt mi kifogásoljuk, mert a mostani orosz politika láthatóan ezt testesíti meg. A másik fejlemény, amire nekünk oda kell figyelnünk, én azért beszélek erről hosszan, mert nem Grúziáról van szó, nem egy tőlünk távoli idegen dologról, hanem a rólunk, a mi sorsunkról van szó. Talán a politikusoktól elvárható az is, hogy ilyen nagyobb összefüggésekben lássák saját országuk, polgáraik, meg nemzetüknek a jövőjét. Az energia kérdése. Hát azzal nincsen semmi baj, amíg Oroszország vagy bármelyik nagy hatalom területén található energiaforrásokat a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és legnagyobb profit mellett akar eljuttatni a vásárlóihoz. Amikor azonban arra törekszik egy nagy hatalom, hogy az adott térségben föl lehető az államhatárain kívül lévő energiaforrásokat is fölvásárolja, befolyása alá vonja, és egy monopól helyzetet építsen ki a vásárlóival szembe, ez esetben például Magyarországgal szembe is, akkor ismét meg kell szólaljon a fejünkben az a bizonyos vészcsengő, és azt kell mondani, hogy nem. A kereskedelmi monopóliumra való törekvés a saját államhatárokon kívül teljességgel elfogadhatatlan. Ma ez a helyzet, ez fenyegeti Magyarország függetlenségét. Nézd, én mindig is a magyar függetlenséget dolgoztam, meg harcoltam, örülök, hogy 1990 után ezt javarészt sikerült helyreállítani. Most úgy látom, hogy az ország gazdasági függetlensége forog kockán, amikor azok a kísérleteket, amelyekkel mi Oroszországon kívülről is akarunk beszerezni nyersanyagot, az oroszok megpróbálják ellehetetleníteni. Ehhez nincsen joguk, ez semmifajta nemzetközi szokás, jog, kereskedelmi szabályozás nem teszi számukra lehetővé. Arról beszélek, hogy fel akarják vásárolni az Oroszországgal szomszédos területek teljes olaj- és gázkapacitását is, hogy az onnan kinyerhető nyersanyagot is csak rajtuk keresztül lehessen, nem csak fizikai, hanem üzleti értelemben is, rajtuk keresztül lehessen Európa felé értékesíteni. Ugye a nyugat-európaiak jobb helyzetben vannak, mint mi. Olaszország például nincs energiafüggőségi helyzetben Oroszországtól, neki vannak Algír, tehát az afrikai kontinens irányából is forrásai, vannak tengeri kikötője, ahol csepp folyós gáz tud fogadni, Oroszországtól is vásárol nagy tételben, de diverzifikált, tehát sok csatornás a beszerzési rendszere. Németország ugyanebben a helyzetben van. De hogy van Magyarország? Hát Magyarországon a gázállátás 85%-a Oroszországból jön. A háztartásaink is ki vannak szolgáltatva. Én ezt a helyzetet rossznak tartom, szeretném megváltoztatni. Olyan megoldás keresek, sőt, teszek ezekre javaslatot, amellyel Magyarország tudja a függőségét lazítani, sőt, a függetlenségét helyre tudja állítani. Ehhez kellenek új útvonalak, új lelőhelyek, a magyar kitermelés növelése, kellenek alternatív energiaforrások, sok hangszeren kell egyszerre játszani, de a cél az, hogy Magyarország a gazdasági függetlenségét meg tudja őrizni.
Előidőn túli kérdésül is egy rövid választ szeretnék kérni. Ehhez az elképzeléshez az Unióban van önnek támogatottsága?
A közép-európaiak körében határozottan, hiszen a lengyelek, a balti államok velünk egy cipőben járnak, egy csónakba neveznek.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.